Június 24. Különös antiintellektuális módon szórakoztam ma. Ha mertem volna, berúgok, de féllyel átélt tapasztalataimból tudtam, hogy ez veszélyes lehet. Ehelyett tehát egyik moziból a másikba mentem a Times Square-en, és elmerültem a vadnyugati és bűnügyi filmekben, úgy, mint régen. Valahányszor megnéztem egy filmet, úgy éreztem, bűntudat korbácsol. Kimentem a film közepén, és besétáltam egy másikba. Azt mondtam magamnak, hogy a film kiagyalt világában keresek valamit, ami hiányzik az új életemből. Akkor hirtelen felismeréssel éppen a Kenó filmpalota előtt rájöttem, hogy nem a mozi az, amit keresek, hanem a közönség. Embereket akartam érezni magam körül a sötétben. Az emberek közötti válaszfalak itt vékonyak, és ha csendben figyelek, hallom, mi történik. Greenwich Village is ilyen. Nem csak a közelség, hiszen a tömött liftben vagy a föld alattin a csúcsforgalomban nem érzem ezt, hanem egy forró éjszakán, amikor mindenki kint sétál vagy a színházban ül, susogás támad, és egy pillanatra hozzásúrlódom valakihez, és érzem a kapcsolatot az ágak, a törzs és a mély gyökerek között. Ilyen pillanatokban testem vékony és feszült, és az elviselhetetlen éjség, hogy én is részes legyek, kutatni űz az éjszaka sötét zugaiba és vaksikátoraiba. Amikor a járkálás kimerít, rendszerint hazamegyek a lakásomba, és mély álomba merülök. De ma éjjel, ahelyett, hogy felmentem volna a lakásomba, az étterembe mentem. Egy 16 év körüli fiú az új edénymosogató, és valami ismerős volt benne, a mozdulataiban, a tekintetében. És ekkor, ahogy leszette az asztalt mögöttem, elejtett egy csomó tányért. A földre gurulva széttörtek, és a fehér porcelán szilánkok szerteszét repültek az asztalok alá. A fiú kábán és ijetten állt, kezében az üres tálcával. A vendégek füttye és gúny kiáltásai ilyenek: úszik a haszon, alma a dohány, és ez sem melegszik meg itt. Már ami elkerülhetetlenül kíséri az edénytörést az éttermekben, megzavarták a fiút. Amikor a tulajdonos kijött, hogy megnézze, mi ez az izgalom, a fiú összehúzta magát és fölemelte a karját, mintha ütést akarna elhárítani.
Jól van, te hülye!
Kiáltotta a tulajdonos.
Ne ácsorogj már itt! Hozd a seprűt és kotord össze ezt a szemetet! A seprűt, te idióta! A konyhában van! Söpörd össze minden darabját!
Mikor a fiú látta, hogy a büntetés elmarad, az ilyet kifejezés eltűnt az arcáról, és mosolyogva, dúdolva jött vissza a seprűvel. Néhány kötekedő vendég továbbra is megjegyzéseket tett, a fiú rovására szórakoztak.
Itt, kisfiam, itt, erre! Ott is van egy szép darab, mögötted. Ne csak a nagyját! Nem is olyan buta. Eltörni könnyebb, mint elmosogatni.
Ahogy a fiú végigjáratta üres tekintetét a derült nézők seregén, arcán lassan tükröződni kezdett a mosolygásuk, és végül bizonytalanul elvigyorodott a tréfán, amit nem értett. Rosszul lét környékezett, amint elnéztem párgyú, kifejezéstelen mosolyát, tágra nyílt, csillogó gyermekszemét, amelyben bizonytalanság és tetszeni vágyás tükröződött, és rájöttem, mit ismertem fel benne. Azért nevettek rajta, mert csökkent értelmű. És eleinte én is együtt derültem a többivel. Hirtelen düfogott el magam és mindazok ellen, akik önelégülten vigyorogtak rajta. Szerettem volna fölkapni a tányérokat és odavágni. Szerettem volna összetörni a nevető pofájukat. Fölugrottam és kiáltoztam.
Fogják be a szájukat, hagyják békén! Nem tudja fölfogni! Nem tehet róla, hogy az, ami az Isten szerelmére, legyen magukban egy kis tisztesség, ő is ember!
Az étteremben csend lett. Átkoztam magam, amiért elvesztettem az önuralmamat, és jelenetet rendeztem, és igyekeztem nem nézni a fiúra, miközben kifizettem a számlámat, és kimentem anélkül, hogy az ételhez hozzányúltam volna. Mindkettőnk miatt szégyenkeztem. Milyen különös, hogy jó érzésű és helyes ítélő képességű emberek, akik nem fölényeskednek egy kar vagy láb nélkül vagy vakon született emberrel, nem átalnak kicsúfolni egy csökkent értelemmel született embert. Felbőszített az emlékezés, hogy nem is olyan régen ehhez a fiúhoz hasonlóan magam is ostobán a bohóc szerepét játszottam. És ezt már majdnem elfelejtettem. Csak röviddel ezelőtt jöttem rá, hogy az emberek kinevettek. Most már tudom, hogy akaratlanul én is velük nevettem. Sok minden között ez fáj a legjobban. Gyakran átolvasom a régi előmeneteli jelentéseimet, és látom, amint a tudatlanság, a gyermeki naivitás, az alacsony fokú értelem kikandikál a kulcsjukon egy sötét szobából a külső, szemkápráztató világosságba. Álmaimban és emlékeimben látom Charlie-t, boldogan és tétován mosolyog azon, amit az emberek körülötte mondanak. Még tompultságomban is tudtam, hogy alacsonyabb rendű vagyok. Másoknak volt valamiük, ami nekem hiányzott, amit tőlem a sors megtagadott. Szellemi vakságomban azt hittem, ez valamiképpen kapcsolatos az írni-olvasni tudással, és biztos voltam abban, hogy ha megszerzem ezt a tudást, akkor intelligenciára is szert teszek. Még egy gyenge elméjű is szeretne olyan lenni, mint más. A gyerek, ha nem is tudja önmagát táplálni, nem tudja, mit tegyen, az éhséget ismeri. Ez a nap jót tett nekem. Abba kell hagynom ezt a magamon, múltamon és jövőmön való gyerekes tépelődést. Adnom kell valamit magamból másoknak. Tudásomat és képességeimet az emberi intelligencia növelése terén való munkálkodásra kell felhasználnom. Ki volna alkalmasabb erre? Ki más élt mind a két világban? Holnap érintkezésbe lépek a Wellberg Alapítvány igazgatói testületével, és engedélyt kérek, hogy önálló munkát végezhessek a tervezetben. Ha megengedik, talán segíthetek nekik. Vannak ötleteim. Annyi mindent lehet tenni ezzel a technikával, ha tökéletesítjük. Ha belőlem lángészt lehetett csinálni, akkor mi lesz az Egyesült Államok 5 milliónál is több csökkent értelműjével? Mi lesz a földkerekség számtalan millióival és a még meg nem született, de csökkent értelműségre ítéltekkel? Milyen fantasztikus szintet lehetne elérni, ha ezt a technikát normális embereken alkalmaznánk? Vagy lángelméken? Oly sok kaput kell még kitárni. Türelmetlenül várom, hogy tudásomat és képességeimet a probléma szolgálatába állíthassam. Mindnyájukkal meg kell értetnem, hogy ez roppant fontos. Bizonyos vagyok benne, hogy az alapítvány megadja az engedélyt. De nem maradhatok egyedül. Beszélnem kell erről Elisszel.
Június 25. Ma felhívtam Eliszt. Ideges voltam, összefüggéstelenül beszéltem, de jó volt hallani a hangját, és úgy éreztem boldog, hogy hal felőlem. Megengedte, hogy meglátogassam, s én taxiba ültem, és türelmetlenkedtem, mert lassan haladtunk a külváros felé. Mielőtt kopoghattam volna, kinyitotta az ajtót és átölelt. Charlie! Úgy aggódtunk magáért. Rettenetes látomásaim voltak, hogy holtan fekszik egy sikátorban, vagy emlékezetét vesztve bolyong kétes lebujok körül. Miért nem tudotta velünk, hogy jól van? Ezt igazán megtehette volna. Ne szidjon. Magányra volt szükségem egy darabig, hogy feleletet találjak néhány dologra. Jöjjön ki a konyhába, főzök kávét. Mit csinált eddig? Nappal gondolkoztam, olvastam és írtam, és éjjel magamat keresve bolyongtam. És rájöttem, hogy Charlie figyel engem.
Ne beszéljen így, mondta borzongva. Ez a história, hogy figyelik magát, nem valóságos. Ezt maga építette föl az agyában. Nem tehetek róla, ha úgy érzem, hogy én nem vagyok én. Csak bitoroltam a helyét, és kitúrtam őt, ahogyan engem túrtak ki a pékségből. Azt akarom mondani ezzel, hogy Charlie Gordon létezik a múltban, a múlt pedig valóság. Nem emelhetünk új épületet egy telken, amíg a régit le nem romboltuk, és Charlie-t nem lehet lerombolni.
ő létezik. Eleinte őt kutattam. Elmentem, hogy felkeressem az apámat. Mindössze azt akarom bizonyítani, hogy Charlie létezett a múltban, hogy ezzel igazolhassam a magam létezését. Nimur megsértett, amikor azt mondta, hogy ő teremtett engem. De fölfedeztem, hogy Charlie nem csak a múltban létezett, létezik most is, bennem és körülöttem. Mindvégig kettőnk közé állt. Azt gondoltam, hogy az intelligenciám emelt korlátot közénk. Nagyképű, ostoba önhittségem. Az az érzés, hogy semmi sem közös bennünk, mert én túlnőttem magán. Maga ültette a fejembe ezt a gondolatot. De nem erről van szó. Charlie, a kisfiú, fél a nőktől. Amiatt, amit az anyja művelt vele. Hát nem érti. Az elmúlt hónapokban felnőttem intellektuálisan, de megmaradt bennem a gyermetek Charlie érzelmi drótakadálya. És valahányszor közel kerültem magához, vagy szerelemre gondoltam, rövid zárlat állt be. Izgatott voltam, és a hangom addig ostorozta, amíg elfogta a remegés. Elpirult az arca. Charlie, suttogta. Nem tehetnék valamit. Nem segíthetnék. Azt hiszem, ezekben a hetekben, távol a labortól, megváltoztam, mondtam. Először nem láttam, hogy miképpen csináljam, de ma este, míg a városban bolyongtam, rájöttem. Az volt az ostobaság, hogy egyedül igyekeztem a problémákat megoldani. De minél mélyebben bonyolódtam bele az álmok és emlékek szövevényébe, annál világosabban látom, hogy érzelmi problémákat nem lehet úgy megoldani, mint az intellektuális problémákat. Erre jöttem rá az éjszaka. Azt mondtam magamnak, úgy bolyongok, mint egy tévejgő lélek, és akkor ráébredtem, hogy eltévedtem. Valamiképpen elkülönültem érzelmileg mindenkitől és mindentől. És amit odakint a sötét utcában valójában kerestem, az utolsó istenverte helyen, ahol ezt valaha is megtalálhatom, annak útja módja volt, hogy miképpen válhatnék újra a társadalom részévé érzelmileg, miközben megőrzöm intellektuális szabadságomat. Felnőtté kell lennem. Számomra ez jelent mindent. Beszéltem és beszéltem, kiadva magamból minden kétséget és félelmet, amely bugyborékolva a felszínre tört. Alice volt hangom rezonáló lapja, és hipnotizáltan ült előttem. Éreztem, hogy felhevülök, lázas leszek, végül már úgy éreztem, kigyullad a testem. Kiégettem magamból a fertőzést valaki előtt, aki számított nekem, és ez mindent megváltoztatott. De neki ez sok volt. Az imént remegett, most már könnyezett is. Szemem a heverő fölötti képre tévedt, a riadt, rózsás arcú hajadonra, és kíváncsi voltam, mit érez Alice pillanatban. Tudtam, hogy nekem adná magát, és kívántam is őt, de mi lesz Charlie-val? Charlie talán nem lépne közbe, ha féllyel akarnék szeretkezni. Valószínűleg csak állna az ajtóban és figyelne. De abban a pillanatban, amint Alice-hez közeledem, pánikba esik. Miért nem hagyja, hogy Alice-t szeressem? Alice a heverőn ült, rám nézett, és várta, hogy mit fogok csinálni. És mit csinálhattam? Karomba akartam venni, és... De mikor erre gondoltam, jött a figyelmeztetés. Jól érzi magát, Charlie? Olyan sápadt. Leültem mellé a heverőre. Csak egy kis szédülés, mindjárt elmúlik. De tudtam, hogy csak rosszabb lesz, amíg Charlie érzi a veszélyt, hogy szerelmeskedni akarok Alice-szel. És akkor támadt az ötletem. Először utálatosnak éreztem, de egyszerre tisztán láttam. Az egyetlen mód legyőzni ezt a bénulást az, hogy túljárok az eszén. Ha Charlie valami okból fél Alice-től, de fétől nem, akkor eloltom a villanyt, és megjátszom azt, hogy féllyel szerelmeskedem. Charlie sohasem fog rájönni a turpisságra. Ez csúf és undorító, de ha beválik, megtöri a halálos szorítást, amellyel Charlie az érzéseimet folytogatja. utána tudni fogom, hogy Alice-t szerettem, és hogy más mód nem volt erre.
Jól vagyok már, szóltam. Üljünk egy kicsit a sötétben.
Eloltottam a villanyt, és arra vártam, amíg összeszedem magam. Nem lesz könnyű dolog. Meg kell győznöm magamat, erősen el kell képzelnem Fate-t, és abba a hitbe kell hipnotizálnom magam, hogy a mellettem ülő nő Fate. És még ha a Charlie külön válik is tőlem, hogy kívülről figyelje a testemet, nem sokra megy vele, mert a szoba sötét. Valami jelét vártam annak, hogy gyanakszik, a pánik intő tüneteit. De semmi. Élénknek és nyugodtnak éreztem magam. Átkaroltam Alice-t. Charlie, én... Ne beszéljen! Csattantam föl, és ő hátra hőkölt. Kérem, ne szóljon egy szót se, csillapítottam. Csak engedje, hogy így tartsam, csendben, sötétben. Szorosan magamhoz öleltem, és a zárt szemhéjam alatti sötétben fölidéztem Fate képét, hosszú szőke haját, fehér bőrét. Fate, ahogy utoljára magam mellett láttam. Fate haját, nyakát csókoltam, és végül megpihentem Fate ajkán. Fate karjának simogatását éreztem hátamon és vállamon, és a feszültség úgy tornyosult bennem, ahogy azelőtt soha egyetlen nőért sem. Először lassan simogattam, aztán türelmetlenül növekvő izgalommal, aminek a hatása hamarosan jelentkezni fog. A fejbőröm a tarkómnál bizseregni kezdett. Még valaki volt a szobában, a sötétbe furta tekintetét látni akart. Gondolatban lázasan hajtogattam a nevet. Fate, Fate, Fate. Élesen és tisztán magam elé képzeltem az arcát, hogy semmi se állhasson közénk. És amikor erősebben ölelt, felkiáltottam, és ellöktem magamtól. Charlie! Nem láthattam Alice arcát, de elfulladó hangjában megdöbbenés érzett. Nem, Alice, nem tudok. Maga ezt nem érti. Fölugrottam a heverőről, meggyújtottam a villanyt. Szinte számítottam rá, hogy Charlie-t látom majd, amint ott áll. De persze nem. Magunk voltunk. Mindez csak az agyamban játszódott le. Alice ott feküdt, blúza nyitva, ott, ahol kigomboltam, az arca kipirult, szeme tágra nyílt a hitetlenkedéstől. Szeretem, mondtam folytott hangon. De nem tudom megtenni. Valami, amit nem magyarázhatok meg, de ha nem hagyom abba, egész életemre megutáltam volna magamat. Ne kívánja, hogy megmagyarázzam, mert akkor maga is megutál. Charlie-val van összefüggésben. Valami okból nem engedi, hogy szeressen magát. Félrenézett és begombolta a blúzát. Ma este más volt, mondta. Nem fogta el émeigés, vagy pánik, vagy ilyesmi. Kívánt engem. Igen, kívántam magát. De valójában nem magával ölelkeztem. Használni akartam magát bizonyos módon, de nem magyarázhatom meg. Én magam sem értem. Maradjunk abban, hogy még nem vagyok készen, és nem tudom hamisítással vagy csalással megjátszani azt, hogy rendben van, amikor nincs. Ez is csak egy újabb zsákutca. Fölálltam, hogy menjek. Charlie, ne szökjön el megint! Már nem szököm meg. Tennivalom van. Mondja meg nekik, hogy néhány nap múlva visszamegyek a laborba, mihelyt ura leszek önmagamnak. Örjöngve hagytam el a lakást. Lent a ház előtt megálltam, és nem tudtam, merre menjek. Mindegy, hogy melyik utat választom. Megrázkódtatás ér, ami azt jelenti, hogy ismét tévedtem. Minden út el van torlaszolva. De uramisten, bármit teszek, bármerre fordulok, csak zárt ajtókat találok. Végül lebotorkáltam a föld alattiba, és beszálltam a 40. utca irányába. Kevesen utaztak. De volt ott egy hosszúhajú szőke lány, aki Fate-re emlékeztetett. A várost átszelő autóbusz felé menet egy italbolt előtt haladtam el, gondolkodás nélkül bementem, és vettem egy 8 decis üveg gint. Amíg a buszra vártam, kinyitottam a zacskóban a palackot, ahogy a csavargóktól láttam, és jókorát húztam belőle. Égetett, ahogy az ital végigfutott bensőmön, de jól esett. Még egy kortyot ittam, és mire a busz megjött, erőteljes, zsibbadó jó érzésben fürödtem. Nem ittam többet. Most nem akartam berúgni. Amikor hazaértem, kopogtam fély ajtaján. Nem jött válasz. Kinyitottam az ajtót, és benéztem. Még nem jött haza, de minden lámpa égett a lakásban. Nem törődik ez a nő semmivel. Miért nem tudok én is ilyen lenni? Átmentem a lakásomba, hogy megvárjam. Levetkőztem, lezuhanyoztam, házi köpenybe bújtam. Azon imádkoztam, hogy ezúttal egyedül jöjjön haza. Hajnali 2:30 körül hallottam, amint felfelé jön a lépcsőn. Fogtam az üveget, kimásztam a tűzlépcsőre, és az ablakához osontam éppen akkor, amikor nyílt a lakás ajtaja. Kopogni akartam az ablakon. De amikor felemeltem a kezem, hogy tudassam vele jelenlétemet, láttam, hogy lerúgja a cipőjét, és boldogan perdül egyet. A tükörhöz lépett, és lassan, darabról darabra, a féle házi striptíz vetkőzni kezdett. Ittam még egyet. Nem szabad megtudnia, hogy kilestem. Végigmentem a lakásomon, de nem gyújtottam villanyt. Először arra gondoltam, hogy áthívom magamhoz, de minden túl rendes és szabályos volt itt, sok kiradírozni való egyenes vonal, és tudtam, hogy itt nem sikerülne. Kimentem tehát az előtérbe, kopogtam az ajtaján, előbb halkan, aztán hangosabban. Nyitva van! Kiáltotta. Bugyiban és melltartóban volt, a padlón feküdt, széttárt karral, fölemelt lábát a kanapénak támasztva. Hátra hajlította a fejét, és rám nézett, alulról fölfelé. Charlie, drágám! Miért állsz a fejeden? Ne törődj vele, mondtam, és előhúztam az üveget az acskóból. A vonalak meg a dobozok túl egyenesek, gondoltam, kiradírozunk néhányat, ha velem tartasz. A legjobb anyag erre a célra, mondta. Ha arra a pontra koncentrálsz, amelyik a gyomrod mélyén kezd melegedni, a vonalak mind olvadásnak indulnak. Pontosan ez történik.
Csodálatos!
Talpra szökött. Velem is. Túl sok kocka fejjel táncoltam az éjjel. Olvasszuk el őket. Fölkapott egy poharat, s én töltöttem neki. Amíg ivott, köréje csúsztattam a karom, és csupasz hátát cirógattam.
Hallod, te! Júj! Mi van?
Velem. Vártam, hogy hazagyere. Hátrált.
Na, várj csak egy percig, Charlie fiacskám. Ezt már játszottuk egyszer. Tudod, hogy ez semmire se jó. Úgy értem, tudod, hogy nagyon kedvellek, és ágyba vonszolnálak egy perc alatt, ha tudnám, hogy van valami remény. De annak nincs értelme, hogy teljesen begerjedjek semmiért. Ez nem tisztességes dolog, Charlie.
Ma éjjel másképp lesz. Esküszöm. Mielőtt ellenkezhetett volna, karomba kaptam, csókoltam, simogattam, és rázúdítottam minden felgyülemlett izgalmamat, mely már szinte szétvetett. Próbáltam kikapcsolni a melltartóját, de túl erősen húztam, és a kapocs kiszakadt.
Az Istenért, Charlie, a melltartóm!
Ne törődj a melltartóddal! Mondtam elfúló hangon, és segítettem levenni. Veszek neked másikat, és most pótolni fogom a múltkoriakat, egész éjszaka ölelni foglak. Elhúzódott tőlem. Charlie, még sose beszéltél így. Ne nézz rám úgy, mintha le akarnál nyelni. Felrántott egy blúzt az egyik székről, és maga elé tartotta. Tisztára úgy érzem, hogy nincs rajtam semmi. Ölelni akarlak. Ma éjjel meg tudom tenni. Tudom, érzem. Ne utasíts el, félj! Tessék, suttogta. Igyál még egyet. Ittam, és neki is töltöttem, és mi alatt ivott, végigcsókultam a vállát és a nyakát. Izgalmam átragadt rá, zihálva lélegzett. Úristen, Charlie, ha felhúzol, és megint csalódom benned, nem tudom, mit csinálok. Ne hidd, hogy fából vagyok. Magam mellé húztam a kanapéra, a halomba hányt ruhákra, fehér nemükre. Ne itt, Charlie, mondta, és küszködve talpra állt. Gyerünk az ágyba. Itt, mondtam makacsul, és elhúztam előle a blúzt. Lenézett rám, letette a poharát a padlóra, és kilépett a bugyjából. Mesztelenül állt előttem. Eloltam a villanyt, suttogta.
Ne!
Szóltam, és újra lehúztam a kanapéra. Látni akarlak. Forrón megcsókolt, és szorosan magához ölelt. Csak most ne csalódjak benned, Charlie. Akkor inkább ne. Testét lassan megmozdította, nekem nyújtotta, és én tudtam, hogy ezúttal semmi sem jöhet közbe. Tudtam, mit kell tennem, és hogyan. Fél levegő után kapkodott, és sóhajtott, és a nevemet suttogta. Egy pillanatra megborzongatott az érzés, hogy Charlie figyel. A kanapé karfája fölött szemembe villant az arca, ahogy merően néz az ablak mögötti sötétből, ahol csak néhány perccel előbb még én magam lapultam. Átkapcsolás az érzékelésben, és ismét kint állok a tűzlépcsőn, és nézem, ahogy oda benn egy férfi meg egy nő ölelkezik a kanapén. Ekkor iszonyatos akaraterővel megint a kanapén voltam féllyel. Éreztem a testét, és magamban a sürgető képességet, és láttam a mohón figyelő arcot az ablak mögött, és azt gondoltam magamban. Figyelj csak, te szegény nyavajás, fütyülök rád! És Charlie figyelő szeme tágra nyílt.
Június 29. Mielőtt visszamegyek a laborba, befejezem a munkatervet, amelyen azóta dolgozom, mióta ott hagytam a kongresszust. Telefonáltam Lenzdorfnak, a Modern Tudományok Intézetébe, a párképzés nukleáris fotoeffektusának a biofizikai kutatómunkába való esetleges felhasználása ügyében. Eleinte ütődöttnek tartott, de miután rámutattam az intézet szaklapjában megjelent cikkének némely gyengeségére, közel egy óra hosszat a telefonnál tartott. Azt akarja, hogy menjek be az intézetbe, és vitassam meg elgondolásaimat a csoportjával. Talán felveszem a kapcsolatot vele, miután befejeztem a munkámat a laborban. Ha lesz még idő? Ez itt a kérdés, természetesen. Nem tudom, mennyi időm van. Egy hónap? Egy év? Az egész hátra levő életem? Ez attól függ, mire fogok rájönni a kísérlet pszichofizikális mellékhatásait illetőleg. Június 30. Most, hogy Fay az enyém, már nem bolyongok az utcán. Adtam neki egy kulcsot a lakásomhoz. Mindig ugrat, amiért úgy bezárkózom, én meg őt húzom a lakásában levő fölfordulással. Figyelmeztetett, ne is próbáljam megváltoztatni. A férje azért vált el tőle 5 évvel ezelőtt, mert Fay nem tudott azzal vesződni, hogy összeszedegeti a holmikat és törődik a lakással. Így van a legtöbb dologgal, amit jelentéktelennek tart. Egyszerűen nem tud vagy nem akar vesződni vele. A napokban egy halom parkolási büntető cédulát fedeztem föl a sarokban, egy szék mögött, lehetett vagy 40-50 darab. Amikor bejött a sörrel, megkérdeztem, miért gyűjti. Azokat? Szólt nevetve. Mihelyt elküldi a volt férjem a nyamvat csekkemet, kifizetek egy párat. Fogalmat sincs, milyen rosszul érzem magam azok miatt a cédulák miatt. Ott tartom valamennyit a szék mögött, különben bűntudatrohamokat kapok, valahányszor meglátom. De hát mit csináljon az ember? Akárhova megyek, jelzőtáblák vannak mindenfelé. Parkolni tilos itt, parkolni tilos ott. Csak nem vesződhetem azzal, hogy mindig megállok a jelzést elolvasni, ahányszor ki akarok szállni a kocsiból. Megígértem tehát, hogy nem próbálom megváltoztatni. Izgalmas vele együtt lenni. Nagyszerű humorérzéke van. De ami a legfontosabb, Fay szabad és független szellem.
Az egyetlen dolog, ami idővel megviselhet, a tánc őrülete. A héten minden éjjel kimaradtunk, hajnal 2-3 óráig. Holdfáradt vagyok.
Ez nem szerelem, de fény fontos nekem. Rajta kapom magam, hogy a lépteit lesem valahányszor elment hazúról. Charlie már nem leskelődik. Július 5. Első zongora versenyemet Fénynek ajánlottam. Izgalomba hozta az a gondolat, hogy valamit neki ajánlottak, de nem hiszem, hogy igazán tetszett neki. Ez is csak azt bizonyítja, hogy az ember nem találhat meg mindent egy nőben. Újabb érv a többnejűség mellett. A fontos az, hogy Fény értelmes és jószívű. Ma megtudtam, miért fogyott el a pénze olyan hamar ebben a hónapban. A megismerkedésünk előtti héten összebarátkozott egy lánnyal, akit a Csillagport táncteremben ismert meg. Amikor a lány elmesélte Fénynek, hogy nincs senki a városban, elfogyott a pénze és nincs hol aludjon, Fény meghívta, hogy költözzön hozzá. Harmadnap a lány megtalálta a 232 dollárt, amit Fény az öltözőasztal fiókjában tartott, és meglépett a pénzzel. Fény nem jelentette fel, és mint kiderült, még a lány vezeték nevét sem tudta.
Mire lett volna jó, ha a rendőrséget értesítem? Kérdezte. Úgy érzem, ennek a szegény kis ringyónak keserves szüksége lehetett a pénzre, hogy ilyesmit csinált. Nem fogom tönkretenni az életét pár száz dolcsiért. Nem vagyok gazdag, vagy ilyesmi, de nem akarom kitörni a nyakát, ha érted, hogy hogy gondolom.
Értettem, hogy hogy gondolja. Még soha se találkoztam senkivel, aki olyan nyílt és jóhiszemű lett volna, mint Fény. Most mindenek fölött éppen ő rá van szükségem. Sóvárogtam az egyszerű emberi kapcsolatok után. Július 8. Kevés időm van a munkára az éjszakai lokálbeli ugrálás és a nappali másnaposság között. Aspirinnal és Fénynek valami kotyvalékával voltam csak képes az urdu ige alakok nyelvészeti analízisét befejezni, és elküldeni a dolgozatot a Nemzetközi Nyelvészeti Közlönynek. Na, most majd szaladnak a nyelvészek a magnóikkal Indiába, mert alaposan kikezdtem metodikájuk gyenge lábon álló felépítményét. Akaratlanul is csak csodálni tudom a strukturalista nyelvészeket, akik az írásos gondolatközlés hanyatlásán alapuló nyelvészet tant kovácsolták ki maguknak. Egy másik réteg meg annak szenteli életét, hogy egyre többet és többet tudjanak meg egyre kevesebbről, és köteteket és könyvtárakat töltenek meg a röfögés mélyreható nyelvészeti analízisével. Nincs ebben semmi rossz, csak nem volna szabad mentségül használni a nyelv stabilitásának elpusztítására. Alice felhívott ma, hogy megtudja, mikor megyek vissza a laborba dolgozni. Megmondtam neki, hogy szeretném befejezni a megkezdett munkatervet, és hogy remélem engedélyt kapok a Wellberg alapítványtól önálló kutató munkára. Persze igaza van, az időt is számításba kell venni. Fény folyton táncolni akar menni. Az éjszaka úgy kezdődött, hogy ittunk és táncoltunk a Fehér Ló klubban, aztán a Benny kuckójában, aztán a Piros papucsban. És ettől kezdve már nem sok helyre emlékszem, de addig táncoltunk, amíg össze nem roppantam. Úgy látszik, jobban bírom már az italt, mert egész szép mennyiséget elfogyasztottam, mire Charlie jelenése elkövetkezett. Csak arra emlékszem vissza, hogy idétlen steptáncot jár az Allakazam klub színpadán. Óriási sikere volt, mielőtt az igazgató kidobott bennünket, és Fény szerint mindenki úgy vélekedett, hogy remek komédiás vagyok, és mindenkinek nagyon tetszett az idióta alakításom. Mi az ördög történt ezután? Azt tudom, hogy meghúzódott a derekam. Azt hittem, hogy a sok tánctól, de Fény azt mondja, hogy leestem arról a nyavajás kanapéról. Algernon ismét szeszélyesen viselkedik. Minnie láthatóan fél tőle. Július 9. Rettenetes dolog történt ma.
Algernon megharapta Fét. Óva intettem Fét attól, hogy játsszék vele, ő azonban mindig szerette etetni az egeret. Rendszerint, amikor belépett Algernon szobájába, az fölkapta a fejét és elébe szaladt. Ma másképpen történt. Algernon a ketrec mélyén feküdt, összegömbölyödve, mint egy fehér szőrcsomó. Amikor Fay a felső csapuajtón át benyúlt, Algernon összehúzódott és bevette magát a sarokba. Fay megpróbálta előcsalogatni azzal, hogy szabaddá tette az útvesztő bejáratát, s mielőtt szólhattam volna, hogy hagyja békén, elkövette azt a hibát, hogy fel akarta venni. Algernon beleharapott Fay hüvelykujjába. Aztán vadul nézett mindkettőnkre, és berohant az útvesztőbe. Minnit az útvesztő másik végén a jutalomdobozban találtuk. A mellén tátongó sebből vérzett, de élt. Amint benyúltam, hogy kivegyem, Algernon bejött a jutalomdobozba és felém kapott. Fogai a kabátom ujját érték, és addig lógott rajta, amíg le nem ráztam. Ezután lecsillapodott. Több mint egy óra hosszat megfigyelés alatt tartottam. Fásultnak és zavartnak látszott, és noha még mindig külön jutalom nélkül tanulja meg új problémák megoldását, az eljárása sajátságos. A meggondolt, céltudatos mozdulatsor helyett végig az útvesztő folyosón viselkedése elhamarkodott és fegyelmezetlen. Minduntalan túl gyorsan fordul be a sarkokon, és nekiütközik az akadályoknak. Különös sietség jellemzi a magatartását. Nem szeretném könnyelműen megítélni a dolgot. Sokféle oka lehet. De most már vissza kell vinnem a laborba. Akár kapok választ az alapítványtól a kérésemre, akár nem. Holnap reggel felhívom Nimurt.